Istennek igéjét Máté evangéliumából olvasom. Máté evangéliuma 6. részéből a 16., 17. és 18. verset. Istennek igéjét és annak magyarázatát figyelmes szívvel s leülve hallgassuk meg. Máté evangéliuma 6. részének 16. versétől így szól hozzánk Istennek igéje. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, ha böjtölsz, kedd meg a fejedet, s mosd meg az arcodat, hogy böjtölésed ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, a te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megjutalmaz téged. Kedves testvéreim, így böjt idején óhatatlanul előtérbe kerül a böjtölésnek a kérdése, és engem úgy az is foglalkoztatott, hogy mi történt a legutóbbi böjt óta. Mennyire vesszük komolyan, és mennyire látszik meg a változás az életünkön. Nem külsőségekre gondolok, hanem egészen szívből, belül. Egyre több helyen, nem csak keresztény körökben foglalkoznak a böjt kérdésével. És mint annyi minden, néha túlzásokba esik az ember. Sok minden ott van, vagy nagyon belemerülünk, vagy teljesen elhatárolódunk tőle. Miután olyan dologról van szó, amikor a böjt kérdését vesszük, hogy azt mondjuk, hogy tudunk már mindent, hiszen annyiszor gyakoroltuk, vagy annyiszor hallottuk, vagy tudjuk, hogy a történelem során mit tettek őseink, hogyan álltak hozzá a választott nép, milyen alkalmakkor tartottak böjtöt, és hogyan, milyen módon gyakorolták. Református körökben olyan könnyen azt mondjuk, hogy hát mi szeretnénk inkább azt gyakorolni, és számunkra ez nem előírás, mint más egyházaknál, hogy miután Jézus sem írta elő tanítványainak a böjtöt, ezért mi nem annyira gyakoroljuk, úgy távol áll tőlük, és így nagyon könnyen le is rázzuk magunkról ezt a kérdést. De akkor, amikor igazán elmélyülünk Istennek az igében, akkor rájövünk, hogy nem arról szól a dolog, hogy nekünk nem kellene. Nem is arról szól, hogy konkrétan meghatározott időpontokban be kellene tartanunk a böjtöt. Nem arról szól, hogy lébőjt, négy évszakböjt, vagy húsmentesség csupán. Nem formai és külső dolgokról szól Istennek az igéje, amikor a böjtről beszél, hanem arról, hogy miért. Hiszen bárki is foglalkozott a böjt kérdésének a kérdésével, ott még világi körökben is benne van, hogy határozzam el, hogy miért, mi célból böjtölök. És keresztény emberként is ugyanez a feladatom, hogy végig gondoljam, hogy miért is, mi a célom vele, mi volt a célja Isten embereinek, amikor böjtöt hirdettek, és mi volt a célja annak is, amikor maga Jézus böjtölt. Nem külsőség, nem külső formai dolog, nem egy szokás, hanem minden esetben az volt a cél, hogy közelebb kerüljek az Istenhez. Nem az a kérdés, hogy mikor, hogyan, hanem az a kérdés, hogy miért. És ez hozza azután a többit is. Vagyis nagyon fontos dolog az, hogy böjt idején nem az kerül előtérbe, hogy én ügyes vagyok, én meg tudom tartani. Én le tudok mondani dolgokról. Kétségtelen, hogy az embernek az akarata ereje is erősödik, hanem az, hogy érzékeljem, az Isten annyi mindennel megajándékozott. és annyi mindent kérhetek tőle. Kérhetem, hogy megkötöttség nélkül tudjam őt tisztelni, hódolni, hogy semmi ne válasszon el tőlem. Az a bőjt, ami az Istennek kedves, az nem öncélú. Az nem csak magára gondol. Akkor, amikor felolvastam a Nehémiás történetet, és amikor Nehémiás érdeklődik, hogy mi is történt a néppel, hogy vannak az otthon maradottak, hogy áll a város, akkor olyan híreket kap, amely elszomorította őt. De az elszomorodásának nem olyan módon ad hangot, hogy együtt sírjon vagy keseregjen velük, hanem bőjtölt és könyörgött az Úrhoz. Visszaemlékezett egy történelmi helyzetre, egy történelmi eseményre. Visszaemlékezett arra, hogy mi miatt jött létre egyáltalán a fogság. Visszaemlékezett a saját hibájára, a saját mulasztására és a nép bűnére. A bőtben benne volt a bűnvallása. De így mondanánk, hogy egyéni és kollektív bűnvallás. És ebben a bűnvallásban az volt benne, hogy a bűn igazán az volt, hogy nem tartottuk meg azokat a törvényeket, amelyeket Mózes által rendeltél. Mert a mulasztás nem az, amikor valamit nem csinálunk meg, hanem amikor az Isten törvénye ellen vétünk. És ebben a bűnvallásban benne van az az emlékezés is, hogy megvolt a büntetés is. De ha visszatér a nép, akkor Isten ígéretéhez híven a szabadítást is megadja. Emlékezett. Gyászolt és bőjtölt. Olyan elgondolkodtató, hogy amikor azt mondom, hogy visszagondolunk, hogy mikor, milyen módon és miért bőjtöltünk, hogy vajon mi történik. És akkor, amikor egy-egy eseményt látunk, vagy visszaemlékezünk a múltra, március 15-e után vagyunk, mire indít bennünket? Csak emlékezünk? És vajon mit fognak rólunk följegyezni? Nehémiásról ezt jegyezték föl. Meghallotta az eseményeket, és az események hatására nem sajnálkozni kezdett csupán. Nem diagnózist ad, hogy milyen helyzetben van a nép, hanem az egyetlen gyógymódot próbálja meg. Odafordul az Istenhez. Gyászban, bőtölésben és imádságban. Hogy ő mutassa meg a kivezető utat. Mi annyi mindent hallunk, annyi mindennel szembesülünk. Mire indít bennünket? Csak beszélünk róla, csak sajnálkozunk? Vagy azt mondjuk, hogy bezzeg régen másként volt? Vagy különösen így bőjt idején oda tudunk állni az Isten elé? És őt tudjuk kérni, hogy változtassa meg a mi életünk irányvonalát, hogy a céltévesztésből újra helyes úton járjunk, újra törvényeit tudjuk tartani. Bőjt. Hogyan, s miként, s mikor? Annyi kérdést teszünk föl. És akkor, amikor igazán azt szeretnénk látni, hogy elődeink hogyan éltek vele, és mi a lehetőségünk, akkor nem a formai, nem a tartalmi, hogy melyik napon, mikor, miről mondjunk le, ki mit tanácsol, hanem ahhoz tudunk fordulni, aki maga is gyakorolta a bőtöt, hiszen Jézus, amikor megkezdte tanítói hivatalát, 40 napig bőjtölt. És ebben a bőti időszakban erre emlékezünk. De amikor arra emlékezünk, akkor nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ezt miért tette. Azért, hogy semmi ne válassza el attól, hogy Isten akaratát teljesítse. Nem volt öncélú. Nem volt fogyókúra. Nem volt szokás, hanem valami egészen más volt. És amikor az előbb azt említettem, hogy olyan könnyen azt mondjuk, hogy azt válaszoljuk, mint amit Jézus válaszolt azoknak, akik azzal a kérdéssel mentek hozzá, hogy miért van az, hogy mi és a farizeusok rendszeresen böjtölünk, a ti tanítványaid nem. Olyan jól tudjuk a választ, hogy böjtölhet-e, a násznép még vele van a vőlegény. Könnyen rámondjuk. De ott is ott folytatódik, és azt nem mindig veszük komolyan, hogy eljön az idő, amikor elvétetik a vőlegény, és akkor majd böjtölni fognak. És néha egy-egy kis szóra nem figyelünk igazán oda, hogy akkor, amikor. Sokszor ezeket a kis kötőszavakat, névmásokat olyan simán átlépjük. Pedig ha egy picit elgondolkodunk, akkor azt mondhatjuk, hogy olyan módon beszél itt Jézus a tanítói hivatalának megkezdésekor a böjtről, hogy amikor böjtöltök. Nem azt mondja, hogy ha, hanem azt mondja, hogy akkor, amikor böjtöltök, akkor ezt így tegyétek. Vagyis ez rámutat arra is, hogy igenis, benne volt a gyakorlatban a böjtölésnek a kérdése. Nem csak a proféták, nem csak a választott nép, maga Jézus, Jézus tanítványai, és a későbbiekben is az apostolok cselekedetei is hírt ad arról, hogy igen, böjtöltek, hiszen a szolgálatba állítástól kezdve minden egyes cselekedetnél az volt az elsődleges dolog, hogy böjtöléssel és imádkozással álltak az Isten elé, és úgy állítottak szolgálatba bárkit is, Pált és Barnabást is, és ők is ezt gyakorolták. Amikor böjtölsz, akkor szól arról, hogy milyen legyen, amikor böjtölsz. Akkor, amikor böjtölsz, akkor az ne külsőségekben nyilvánuljon meg. Mit is jelent ez? Amikor böjtöltök, ne legyen komor a nézésetek, mint a farizeusoké. Mi jut eszünkbe arról, hogy amikor valaki olyan nagyon komoran néz? Mindenképpen az, hogy valami nem stimmel. Valami baj van. Valami nagy szomorúság érhette. Valami tragédia történt, és óvatatlanul kérdezzük is. De ott van egy másik variációja is a komor nézésnek, amikor valami nekünk nem tetszik, és azt akarjuk, hogy a másik vegye észre, de még szóval nem tudjuk elmondani, hogy mi nem tetszett, mert még nem nőttünk egészen föl hozzá, vagy még úgy érezzük, hogy valamilyen módon jelét adjuk, ha szavakkal nem is, de legalább lássa az arcunkat, hogy rosszul esett, hogy kérdezzem. Komor a nézésünk sokszor. És azt mondja, amikor böjtöltök, ne legyen komor a nézésetek, hiszen a komor nézés azt is kifejezi, hogy valamiről le kell mondani, olyan valamiről, amiről nehezünkre esik. Hiszen akkor komorodunk el, amikor valami nehéz, valami nem jó. Amikor böjtöltök, ne legyen komor a nézésetek, mint a farizeuség. Hiszen miért is komor a nézés? Hogy vegyék észre, hogy mi történik. Hogy mi az, ami fáj, mi az, ami nem jó, vagy mi az, amit én csinálok, és talán te is tedd. Hiszen a komor nézés mögött, amit a farizeusok gyakoroltak, és ami ellen Jézus szólt, az pont az volt, hogy vegyék észre, hogy ők most lemondanak, komor a nézésük, sőt azt is tudjuk, és figyelhetünk rá, hogy zsákruhát öltöttek, sokszor és hamucoltak a fejükre. Ezt majd a későbbiekben még egy kicsit visszatér. Ne ilyen legyen a böjtötök. Amiben benne van az is, hogy ne más lássa. Ne azt vegyék észre. És ne olyan legyen a bőti idő, ami önsanyargatás, ami lemondás, ami fájdalommal, ami nélkülözéssel jár. Hiszen amúgy is olyan nehéz lemondani dolgokról, eseményekről, tárgyakról, néha személyekről is. Ne ebben nyilvánuljon meg. Hiszen ha csak azt látják, hogy elkomorult az ő nézésük, akkor abban benne van, hogy Isten valami olyan dolgot kér, olyan lemondást kér, ami nehéz, ami fájdalmas. Holott Isten meg akar ajándékozni az ő jelenlétével. Elgondolkodom azon, hogy mennyire látják a mi arcunkon, hogy átéltük a szabadítás örömét. Olyan sokszor megkeseredett keresztjének vagyunk. És így, ha bőti időben vagyunk, így a 40 napos bőti időben, óhatatlanul arra is gondolhatunk, hogy nagypénteken mennyire keserű arccal tudunk járni, hogy mi történt az Úrral. Láthatjuk-e, hogy azért, mert az történt, azért lehet nekünk örvendezni, hiszen ő szabadítást, életet, örök életet szerzett a mi számunkra. Mit sugároz a tekintetünk, mit sugároz a nézésünk? Mit látnak, amikor ránk néznek? Azt, hogy jó keresztjénnek lenni? Jó Isten törvényét keresni? Jó néki engedelmeskedni? Mit vesznek észre? Ne legyen komorati nézésetek. De igazán mikor nem lesz az ember nézése komor? Ha megtapasztalja a szabadítás örömét. Ha megtapasztalja, hogy kicsoda az élő Úr. Én visszaemlékszem, hogy én kiskoromban nem csak ritkán, hanem szinte mindig nagyon komolyan néztem. Meg is dorgáltak érte. A fényképezkedést meg kimondottan nem szerettem. És még csúnyábban néztem. Hogy vegyék észre. Sokszor megkérdezték, miért vagy ilyen komoly. Nem igazán tudtam megmondani, hogy miért olyan komoly a nézésem. És akkor lehetett észrevenni, hogy valami változás állt be, ami után megtapasztaltam, mit jelent, hogy Isten megszólított, elhívott, megajándékozott. És az öröm, a szabadítás fölötti öröm, az tükröződött az arcon is. És ez tükröződhet ma is mindannyiunk arcán. Sokszor sok minden miatt lehetne komor a nézésünk. Megfordíthatjuk. Sokszor sok mindenért lehet örvendező a mi tekintetünk, és hálás a mi szívünk. Észreveszünk-e azokat az apró dolgokat, mint ahogy néha nem veszük észre az apró kicsi szavakat, amikor böjtöltök. Ne legyen komor a nézésetek. Milyen legyen a böjtünk? Ne csak ne legyen komor a nézésünk, hanem még tovább megy. És valami olyan dolgot mond, amire azt mondjuk, hogy ezt megint egészen más összefüggésben szoktuk nézni, és másként szoktunk rá tekinteni. Kedd meg a te fejed, és mosd meg a te arcod. A kenet olajból készült fűszerekkel elkészített illatos olaj. Ami mindig egy kicsit az öröm, a hálaadásnak a kifejezése, és amit ismerünk úgy is a felkenetésnél, hogy olajjal kenték föl a királyokat, az uralkodókat, a prófétákat. De leginkább azt ismerjük, és arra figyelünk oda, hogy megkeni Jézus lábát. És még egy-két dolgot sorolhatnánk, ami így a megkenetéskor, az illatos olajjal való megkenetéskor történik. Arra nem mindig figyelünk, hogy a bőjt idején, és amit a farizeusok gyakoroltak a komor arckifejezés mellett, mellőzték az illatos olajjal való megkenetést, hiszen amikor visszaemlékeztek a szabadulásra, amikor gyászév volt, akkor mellőzték az illatos olajjal való megkenetést, mert az az öröm kifejezése volt. Sőt, ahogy az előbb említettem már, benne volt, hogy hamut is szórtak a fejükre bőjt idején. És akkor így egy picit érthetőbbé válik, hogy tulajdonképpen mit is mond Jézus? Azt mondja, hogy nem a szomorúság, nem a tisztálkodás mellőzése, nem hamut szórunk a fejünkre az elsődleges, nem az ilyen külsőségeken van a hangsúly, hanem igenis legyen ott az, hogy tisztán állsz az Úr előtt, legyen ott, hogy örömmel állsz az Úr előtt, kend meg a te fejed olajjal, és az arcodat is mosd meg. A tisztálkodási szokásnak és rituálénak igen nagy hagyománya volt. Meg volt ennek is a maga rendszere, hogy mikor, mit, hogyan, s miként tettek. És az udvariassági szokásokhoz beletartozott az is, hogy a lábmosásra, a tisztálkodásra, a kézmosásra, még amikor valaki vendégségbe érkezett, akkor is lehetőséget biztosítottak. Gondoljunk csak a kánai mennyegzőre. És mondja, hogy hogyan állunk, hogyan készülsz a bőjtre? Tisztán állj az Úr elé. Amikor bőjtöltök, ne csak arra figyeljetek, hogy mik voltak a régi szokások, a régi hagyományok, hanem az, hogy teljes szívvel, kívülről, belülről, mindenképpen az Úr elé járulj. Mi az, amiben még int? Hogy a farizeusok bőtje arra terjed ki, hogy vegyék észre, lássák az emberek, adják az elismerésüket, a megbecsülésüket, hogy lám-lám, mi mindenről le tudnak mondani. És azt mondja, hogy nem, ne úgy bőjtölj, hogy az emberek lássák, hanem hogy az Úr lássa. Jézus egyedül vonult a pusztába, egyedül volt, egyedül harcolta meg a harcát, és akkor, amikor végre bőjt után megéhezett, ellen tudott állni a kísértésnek. Hiszen sokszor, sok helyről sokféle támadás érheti az embert. De ha igazán az Isten előtt állunk, akkor tudjuk, hogy ő mindenben meg tud tartani, és ki tudjuk állni a próbatételeket, a kísértéseket is. Amikor bőjtölsz, kedd meg a te fejedet, mosd meg a te arcod. És ne az emberek előtt, hanem a mennyei atya előtt csendesedj el. Mert a te atyád, aki titkon néz, megjutalmaz téged. Mi az a jutalom, amit az ember vár, mi az, amit remél? Sok mindent föl tudnánk sorolni, hogy mikor, miben reménykedünk, mit szeretnénk elérni. Az, amit ők szerettek volna elérni, akár a próféta is, vagy amiért Jézus is bőjtölt, az Isten kegyelme, vezetése, ami egy óriási ajándék az ember számára. Mi a célom? Olyan sokszor felteszik ezt a kérdést. Gyermekkortól kezdve ott van az emberben, hogy tudja megfogalmazni és meghatározni, hogy Mi a célja? Az ember rendeltetése és célja, hogy az Isten dicsőségére éljen. Milyenek a hétköznapjaim, milyenek a feladataim, hogyan végzem azokat, miket szeretnék elérni. Sok mindent meg tudok fogalmazni. De meg tudom-e fogalmazni így bőjt idején? Az a célom, hogy közelebb kerüljek az Istenhez. Hogy fölismerjem azokat a mulasztásokat, azokat az engedetlenségeket, ami miatt sok olyan dolog van bennem és körülöttem, ami nem tetszik. De tudjak hozzátérni, tudjam megvallani, és tudjak szabadítást kérni. És tudjam megtapasztalni a szabadítás fölötti örömöt. Mert akkor minden munkám, minden feladatom, még a böjtölésem is örömteli lesz. Mert nem a lemondáson lesz a hangsúly, hanem azon az ajándékon, amit tőle kapok. Hogy hálás szívvel tudjak előre menni az úton. Hogy meg tudjam tanulni, amire ő meg akar tanítani. Hogy el tudjam mondani, kicsoda ő. Hiszen a böjt soha nem öncélú, ahogy semmi más. Rólam van szó, de nem csak rólam, hanem elsősorban arról a kapcsolatról, ami van köztem és köztem. Hogy olyan uram van, aki megalkotott, aki megajándékozott útmutatásával és vezetésével, és aki lehetőséget ad a visszatérésre, ha eltévednék az úton. Útmutatás és vezetés. Nem időhöz, nem kötelezettséghez kötött, hanem lehetőség. Lehetőség, hogy bármi öröm vagy negatív dolog tudjak hozzámenni. Tudja megtanulni tőle, a tanítványoktól, hitvalló őseinktől. Amikor valamiről lemondok, az nem kényszer, hanem lehetőség. Hogy dönthetek még ma is mellette, és ilyen döntésre hívhatok másokat is. Hogy az ő akaratát keressék, őt kövessék, őt dicsőítsék velem együtt. Így legyen. Amen.